Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Akik vejtfülűen hallgatják a műsort, azok most megdöbbentek, hogy mi ez a pár másodperc szünet. Hát kérem szépen, muszáj magyarázkodni, mert a felelősséget természetesen mi sem vállaljuk semmiért.
Soha semmiért.
Schmidt Andrea haját lefújja a klímaberendezés, ezért ő kikapcsolja. Ezzel azt a helyzetet állítja elő, hogy amikor mi visszakapcsoljuk, különben gorillaszag lesz a stúdióban, akkor meleg, pálás levegőt fúj olyannyira, hogy Elias és Barnes őrmesterek megjelennek a stúdióban egy szakasz élén, derékig vízben gázolva, és valami King Kongokat keresnek a dzsungelben. Na, hát ezen kellett túrá lenni az elmúlt másodpercekben. Nagy összehangoltságról tanúbizonyságot téve, mert amíg én a klímaberendezéssel varázsolt a Mács kollega csukló mozdulatokkal a stúdió hangszigetelt ajtaját tette be, annak érdekében, hogy a kinti zsibongó élethangjai ne szűrődjenek be adásba. Ez pedig a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral,
mint említettem. És Mihálovics Andrással. Én nem merek beleolvasni a vágóhidas üzenetekbe. Úgyhogy kérlek, hogy te szemezgess belőlük, mert én jobb, ha nem megyek bele, mert elég durvák. Majd akkor foglald össze a lényeget.
Nem merem ezt, ezeket, tényleg. Tehát erre nincs felkészülve az urbánus lakosság, ezekre a vágóhidi horror sztorikra. Jöttek, hogy ma már nem úgy, meg nem így, meg kékfényben, meg alva hozzák a csirkéket, és elektromos, és gázos kábítás, és nem tudom én micsoda. Nyilván azóta sokat fejlődött a technológia, de most ennek ne adjunk teret, én arra biztatnál a Gábor.
Jó, oké, én magamtól nem fogok.
Mert tényleg egy egészen biztos, hogy egy hallgató ránk dörrend, hogy nem lesz mindenki vegetáriánus attól, hogy elmegy egy vágóhidi látogatásra. Lám, én sem lettem az, pedig hát tényleg valamennyi magyar vágóhidat végiglátogattuk szolgalálkűen, és mindenféle állatfajnak az utolsó percét megnézhettük. Úgyhogy mégsem vette el a kedvem a ragadozó életmódtól ez a vágóhidi látogatás. De nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy megtudjuk, ki is volt Budapest vőlegénye.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig nem más, mint Katona Csaba történész. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ki volt Budapest vőlegénye? És miért volt ő így hívva?
Ki által?
Hát alapvetően a köznyelv nevezte el őt így, de nem véletlenül, mert hogy Podmanicki Frigyes báróról beszélünk, aki 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, egészen pontosan majd két nap múlva lesz ennek évfordulója, 1824. június 20-án született Pesten, viszont sosem ősült meg ellenben, rendkívüli módon vonzódott Budapesthez, az ő szeretett városához, és ez nagyjából magyarázatot is arra, hogy miért kapta a Budapest vőlegénye nevet. A városi legendák szerint nem volt hajlandó egy ponton túl elhagyni a fővárost egy másodperce sem. Annyira ragaszkodott hozzá, és Heltai Jenőhöz hasonlóan vallotta, hogy nyaralni is csak Budapesten lehet, mindenhol máshol értelmetlen. Ez a város sokkal többet tud adni. Ezek persze nehezen ellenőrizhető legendák, de hát ugye már többször beszéltünk róla, hogy vannak olyan sztorik, amik, vagy anekdoták, amik nem biztos, hogy konkrétan igazak, de tökéletesen jellemzik az illetőt. Következésképpen valamiféle valóságmagók mégiscsak van. És egy nagyon érdekes pálya az övé, mert ugye ez egy nagyon ilyen urbánus felfogásról tanúskodik ez a hozzáállás, de most ehhez mértenül egy arisztokrata családba született.
Én azért furcsálom ezt a nagy elkötelezettséget Székesfővároson iránt, mert ugye azt mondtad rögtön az elején, hogy báró Podmanicki Frigyes, gyanítom, a birtokai az nem a főváros közigazgatási határain belül voltak, tehát óvatatlanul le kellett volna mennie szemmel tartani.
az a helyzet, hogy a birtokokat illetően a Podmaniszkijoknak a központja az elsődlegesen Aszód volt, az persze nincs messze Pestről, vagy Budapestről.
Itt hát az az agglomeráció ma már, igen.
Így van, és akkor se volt messze azért, ezt lássuk be. Ugye Báró Podmanini és Aszódi Podmaniszki Frigyes, ez a komplett neve neki, hogyha az egészet összerakjuk. És nagyjából innentől kezdve ő élhetett volna egy ilyen lazább arisztokrata életet, ahelyett, hogy elköteleződik a közélet meg Budapest iránt, de véletlenül sem ez történt vele. Kezdjük mindjárt, hogy a háttere az egy nagyon fontos ilyen alapot adott neki. És az arisztokrata jelenlét, vagy az arisztokrata lét, az mégiscsak azzal járt, hogy meglehetősen biztos, stabil anyagi háttere volt, és jó iskolázottsága. Édesapját fiatalon elveszítette, azt hozzá kell tenni, ugye ő, ahogy említettem, 24-ben született, édesapja 53-ban halt meg, tehát nem sok időt tölthettek együtt sajnálatos módon. Mert bocsánat, hogy jóval hamarabb halt meg, édesanyja halt meg 53-ban, édesapját azt még gyerekkorában veszítette el, 33-ban halt meg az édesapja, tehát félárvaként nőtt föl. Hozzátartozik egyébként a sztorihoz, hogy sokat vitáznak arról, hogy hol állították fel az első karácsonyfát Magyarországon, ami ugye evangélikus német vonalon érkezett meg az országba, és maga Podmaniszki úgy tartotta számon, hogy a ő családjukban volt először karácsonyfa állítás, ez vagy így van, vagy nem, de a top 3 maradjából benne vannak. Tehát egy nagyon szép leírása maradt fönt egyébként. És innenként az is kiderül, hogy a gyerekek egyesével kaptak fát a Podmaniszki gyerekek, mert többen voltak testvérek. Tehát még nem alakult ki az a szokás, hogy egy nagy közös fa van, hanem sok kicsi fa. Na de hát, ami még fontos volt az ő életét tekintve, az az, hogy hívő evangélikus volt, tehát a pesti gimnáziumba járt, aztán Kismárkra járt, jogot hallgatni, például Hunfalvi Pál volt a tanára, és nagyon hamar érdeklődni kezdett a közélet iránt. Ezt szeretni fogod mondani, a következő dolognak a lényeg, hogy miután Berlinbe egyetemre járt, agyjegyző lesz Pesten, vagy 48-49-ben, ott van az országgyűlésen a felsőház tagja, a közjegyző, és amikor kirobban a forradalmi szabadságharc, akkor huszárkapitánként harcol.
Az igen!
Tehát, ugye? Ugye? Tehát azért ez nagyon szép.
A legmagyarosabb fegyver, nem, meg is sebesül? Nem tudod, melyik ezredbe volt? Egy csomó kérdést tolult fel bennem, nem akarlak zavarba hozni, bocsánat.
Fogalmam nincsen egyébként, azt viszont tudom, hogy hol szolgál 49 után a Pohászka gyalog ezredbe. De az már egy másik történet. Aha. Ugyanis a következő történt vele, hogy ugye miután leverték a forradalmat és szabadságharcot, őt se dicsérték meg. Na azért a családi háttér sokat segített, de az semmilyen körülmények között nem úszhatta meg, hogy ne vigyék el őt konkrétan katonának, tehát akkor Milánóban, illetve Innsbruckban szolgált egy jó ideig.
Hát ugye ez volt a büntetés egy csomó, tehát akit nem börtönöztek be, mert nem tartották olyan súlyúnak a tetteit a szabadságharc alatt, azokat azért büntetésből elvitték katonának, hogy igen, a honvéd seregben benne voltál, akkor most a császárt is szolgálott pár évig, drága
pontosan
barátok.
Pontosan ez történt. Pontosan ez történt vele, és akkor innen ebből következett viszont az, hogy ennél súlyosabb megtorlás viszont őt azért nem érte, tegyük rögtön hozzá, fiatal ember volt, tehát főbejárulókat hatalom felől nézve se követett el, és 1861-ig nagyjából vissza is vonul a közélettől, miután hazajön Milánóból, egész egyszerűen azért, mert némi innsbrucki szolgálat után leszerel, és nem akar részt venni az abszolutizmus közéletébe. 1861-től azért már elkezd benne részt venni, olyan értelemben pedig, hogy akkor már először összül az országgyűlés, aztán majd 65-ben újra, és ugye 67-ben létrejön a kiegyezés, és innen indul az ő igazi komoly karrierje. Nevezetesen már 67-től szerepet vállal a Bányai Evangélikus Egyház kerületben, tehát ugye ez a elkötelezettség az evangélikus egyház iránt, ez ebből is világosan kiderül, de ami a legfontosabb, hogy a fővárosi közmunkák tanácsának az alelnöke lesz. Na és itt érdemes egy pillanatig megállni, mert ez már kötődik az ő erős budapesti identitásához. A fővárosi közmunkák tanácsának a lényege, hogy 1870-ben jön létre, most főváros viszont olyan értem, hogy Budapest az még nincs, de fővárosi közmunkák tanácsa meg már van. És miért van ez? Azért van ez, mert nagyon határozott szándék van arra nézve 1867-től Andrássy Gyula gróffal az élem, hogy a lehető leggyorsabban feltegyék a térképre a világvárosi rangú Budapestet, ami nem csak Magyarország főváros, hanem egy Bécsel egyenrangú birodalmi főváros. Na most akkor hogy áll össze ez a tanács? Az elnöke, a mindenkori miniszterelnök Andrássy Gyula, gondolhatjuk, mennyi munkát végzett itt? Nyilván nem. Ellenben az alelnök 1873-tól nem más volt, mint Podmaniszki Frigyes, egészen 1905-ig. Rakjuk össze, hogy ez hány évtized? Tehát ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy igazából 3 évtizeden át neki volt a legfontosabb szerepe abban, hogy Budapestet fölrakták a térképre, például a Kokáért a Nagykörút kiépítése, a Sugárút, a későbbi Andrássy út kiépítése, 3 híd kiépítése, ez mind-mind-mind az ő nevéhez fűződik.
Plusz a rakpartok is.
plusz a rapportok. És akkor még ezt tegyük hozzá, hogy volt a Nemzeti Színház intendánsa, ő 10 éven át kulcs szerepe van az Operaház átadásában. 1884-ben, amikor átadják az Operaházot, az egy nagyon vicces történet, mert hogy biztos, ami biztos, Honvéd egyenruhába megy el, csak a Ferenc Józsefeket kicsit úgy megtenje, hogy...
Nagyon karakter ember.
Még troll is volt, jaj, de jó.
Na és azt hagyjál, hogy troll volt, hanem a következő történik, hogy hát botrányba fullad a átadás, ugyanis egész egyszerűen akkor a tömeg övezi az Operaházot, hogy az uralkodó alig tud kijutni, magával hozta a kardját, és az idős Bozmaricki Frigyes mondja, hogy magával hozta a kardoloszlatta a tömeget egyebek mellett, tehát ott kardlapozta őket.
Az is szép.
Honvéd egyenruhába 1884-ben. És egyébként rögtön hozzá kell tennem, hogy ez a botrány vezetett Tajt Elek Budapest rendőrkapitánya lemondásához, legalábbis formálisan erre hivatkozott távolították el. Azért az is szerepet játszott az én a mondatásában, hogy kiderült róla, hogy a komplet budapesti prostituált hálózatot azért nem tudja felszámolni, mert ő a vezetője. De most ez egy külön történet, ez majd egyszer.
Lehet, hogy megérne egy külön műsor.
Tajsz Elek úr minden körülmények között megérne egy külön műsor, majd egyszer erre is rá fogunk térni, maradjunk annyiba. De ez is ide kötődött még hozzá. Na most természetesen egyébként politizált is, ami derék Frigyesünk országgyűlési képviselő volt, a 61-től lényegében haláláig 1906-ig volt az országgyűlés alelnöke, több kerületet képviselt, volt pártelnök, kapott Vaskorona rendet, Lipót rendet, és mondom, a legérdekesebb dolgot vele kapcsolatban, a Hajléktalanok Menhelye Egylet elnöke volt. Erre azért nem gondoltunk volna, nem?
Nem, de már a közmunkák tanácsa is azért engem meglepett, bár gyanítom, hogy a közmunkák tanács az nem az árok parti kasszálást és az utcaseprést jelentette abban az időben.
Mondom, hogy állt össze az FKT, tehát például ilyen tagjai voltak, mint Grósz Écsi Nyődön, Holnát, Ernő, Rejter, Ferenc, tehát döntően szakemberekből állt. Amikor létrehozták ezt a tanácsot, akkor fölmerült az a gondolat, hogy esetleg a kormány akarata dominálni fog a fővárossal szemben, mondom az összetételt, az elnök a miniszterelnök, van egy alelnök, 18 rendes tag, ebből 6-ot Pest, 3-at Buda delegál, 9-et pedig a kormány. Na, akkor vajon ki dominált?
Igen.
Oktalan volt az aggodalomban, vagy nem, de mindazonáltal a Fővárosi Közmunkák Tanácsa roppant hasznos munkát végzett. És hát említsük meg az irodalmi működését is, de igazság szerint egy nagyon sajátos dolgot fedezünk fel Pozmaricki Frigyesnél, ugyanazt, amit Kisfaludi Sándornál. Az irodalmi munkái azok megkoptak, tehát nem állták ki az idő próbáját, gyakorlatilag nagyon-nagyon hamar, úgymond a nem értékes irodalom címkét kapták meg. Ezzel szemben a naplója és az útleírásai viszont eleven élő szövegek, csak úgy, mint hogy Kisfaludi verseit ma már senki nem olvassa, de a prózája az viszont remekül ható szöveg. És hát, hogy milyen remek prózaíró volt, én elővettem egy apró idézetet tőle, nevezetesen akkor arról ír, hogy Andrássy Gyuláról hogyan emlékezik meg, és a következőt írja róla, azt mondja, hogy egyszer leír egy következő történet, ez egy szép dolog lesz, hogy Andrássy Gyula általában minden nemű férfias testgyakorlatokat illetőleg feltűnő ügyes, kiváló bátor vala, vívás közben egy ízben édesanyja nappali termét alakítva át nyári idején vívóterembé, oly erővel vágott engem a pármázott fejáratszorát fejbe, hogy összerogytam. Egy korsó hidegvíz segítségével felúcsúttam, vagy egy hétig bekötött fővel jártam, mint aki valahol egy lebújban megütlegeltek, a hasonlatot imádtam. Tehát ugye Antoine Griezmann jutott erről eszembe tegnap este.
Igen, konkrétan, tegnap,
csak
igen,
ugye ő már... Igen. És akkor még egy dolog, hogy mit ír Andrássyról, aki ugye hát a főnöke volt, amíg el nem ment a külügyminiszternek. Többé múltán Gróf Andrássy Gyula fogadást ajánlott Grósz Écsi Istvánnak, hogy az akkor részben kifeszített híd láncán a pesti parttól felmegy az első pillér magaslatáig. Hogyha így séta lehetőségére, csak gondolok is, szédül a fejem, de Gyula gróf egyenesen, mint a gyertyaszál, elindul és végig felment a láncon szemhunyorítás nélkül. Hát ilyen anekdotatár az emlékiratainak a tárháza.
És jó, akkor ilyenkor az ember ezeket olvassa, és akkor hátralép, és elgondolkodik, hogy amikor így a grófok sűrű szivarfüstben ülnek valahol, valami kávéházba, vagy valahol, valamelyiküknek a nappaliába, és mi vezetett oda, hogy Gróf Andrássy Gyula ezt így kitalálja, hogy ő akkor majd a láncokon egyensúlyozva felmegy az első pillérig. Tehát, hogy mit fogyasztottak akkor, miről lehetett szó ezeken a beszélgetéseken, ha ennek ez lett a konklúzió, hogy na, ide figyeljetek, drága barátaim, akkor én ezt fogom csinálni.
Attól tartok, hogy nagyjaink és búfjaink is voltak fiatalok, és hajlamosak voltak a macsúskodásra. Most majdnem erre egy nyersebb kifejezést használtam, de mégsem akartam kimondani, hogy minek a méregetése vezethetett ide. De természetesen Andrássy Gyuláról, meg Pozmaricki Frigyesről nem ezért emlékezünk meg. Jó, de csak ez is hozzátartozik a személyiségükhöz.
Hát ezt teszi őket emberivé.
Abszolút mértékig. Abszolút mérték. Szóval egy egészen kiváló figuráról beszélünk. Ha röviden össze akarom foglalni, az ő elkötelezettsége nélkül Budapest már nem úgy néz neki, ahogy kinéz. Ennél nagyobb dicséretet pedig egy Budapest iránt rajongó ember felé szerintem nem tudok tenni. Tehát maradjunk annyiban, hogy rendkívüli módon tisztelem az ő munkásságát. Ha sétálunk Budapesten, mindig gondoljunk rá is, mert ez a város nem ugyanaz lenne.
És a Podmanicki utcán haladva meg különösképpen gondoljunk rá,
hiszen... Abszolút, ha pedig az Ötvös utcára...
Igen.
És ha bekönyülünk az Ötvös utcára a Andrássy útról, akkor a sarkon ott áll az egykori palotája, mert hogy azért volt neki városi lakhelye is, mert hát szép dolog az Aszódi kastély, de azért Budapest az Budapest.
Igen. És hogyha Andrássy Gyula szobrát megpillantjuk a Kossuth téren, akkor mondjuk el gyermekeinknek, hogy ő az a bácsi, aki a Lánchíd láncán el akart menni az első pillanatig.
És ha már szóba jött, említsük az anekdotát, hogy mit mondott neki Ferenc József állítólag, amikor kinevezte miniszterelnöknek 1867. februárjában, hogy az a Ferenc József, akinek a nevében halálra ítélték 49-ben, szóval állítólag a következő párbeszéd hangzott el. Engedje meg, kedves András, hogy kifejezzem örömmel, mert igazából boldog vagyok, hogy magát nem akasztottuk föl 49-ben. Mire Andrássy fejet hajtott, és annyit mondott, hogy ha megengedi felséget, felséged örömmel, talán csak az enyém lehet nagyobb.
Ez igen, klassz. No, hát ezek a szobrok, meg utcanevek is emberek voltak.
Én ezt tökre hiszem,
igen,
hogy ez így zajlott.
Hát, simán benne van.
Abszolút.
A kalapba benne van, igen.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint klassz volt, mint mindig. Hát, és akkor engedünk, hogy az állófogadáson részt vegyél te is,
ami
ott a háttérben zajlik éppen. Köszönjük.
Az akuszka szalonnak holbász pácolt kocsamel.
Ja, hát akkor az nem az a tradicionális állófogadás, pogival meg kell.
Nem.
No, akkor jó étvágyat kívánunk. Köszönjük szépen. Szervusz, minden jót. Katona Csaba történész elevenítette fel a 200 éve született Podmanicki Frigyes alakját.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Milyen hangulatban, milyen irányban, milyen blue chip árfolyamokkal indul a reggel, ezt tudakoljuk kérlek szépen Deák Dávid üzletkötőtől. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát itthon is egy kis emelkedést láthatunk, azonban nem annyira jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, mint Európában. Itthon csak 100 pontot emelkedik a Bux Index, és ez az csak az idézőjeles, 69.812 ponton áll jelen pillanatban a hazai részvényindex. A forgalom még egy picit alacsony, 600 millió forintnyi részvény cserélt gazdát így a reggeli kereskedésben. És hogyha a nagyobb blue chipekre nézek, akkor az OTP 17.355 forint ebben a pillanatban, legnagyobb forgalmú részvényünk, ugye mozgást nagyon-nagyot nem mutat, azért napi range volt már 17.550 is, most inkább egy pici minusszal folytatja a ma reggeli kereskedés, de tényleg csak nagyon minimális forgalma, az ilyen meghaladta már a 250 millió forintot, ugye inkább ezért izgalmas. Richter részvénye 9.340 forint, itt is egy nagyon pici plusz láthatunk, viszont nagyon alacsony a forgalom, még csak 3000 darabnyi részvény cserélt gazdát a reggeli kereskedésben. A MOL 2834 forint, itt láthatunk egy kicsit jobb hangulatot, itt is azért alakulgat a forgalom, és hát a Telekom részvénye 1022 nagyon szépen tartja magát, szintén forgalmat és nagy mozgást egyenlőre nem láthatunk.
Ezek voltak a blue chipek, a midcapekben nincs is forgalom, tehát nem is nagyon van értelme beszélni róluk? Hogy látod? Van olyan valaki, aki észrevettette magát már rögtön a nyitásba, és elhúzott valamilyen irányba?
Nem, abszolút nem, és mozgást sem nagyon látok, okay. Tehát még igazából volatilitás szempontból sincs most olyan, akit nagyon szerintem érdemes lenne ma reggeli kereskedésben megemlíteni.
Rendítsek, akkor térjünk rá a devizapiacra, milyen bőrben van a forint?
A forint ugye mondhatni a tegnapi kereskedésben egy kicsit erősödött, ma reggel kivárás látható, ugye azt meg kell említeni, ma délután 2 órakor kamatdöntőülés. Ez egy fontos kamatdöntőülés, ugye itt egész különböző elemzői várakozások vannak. Ugye egy euróért jelen pillanatban 396 forint 10 fillért, egy dollárért pedig 369 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A mai kamadöntő ülés érdekessége lesz, hogy szokásoknak nem megfelelően, nem 3 órakor lesz közlemény és sajtótájékoztató, hanem délután 4-kor. Úgyhogy 2-kor látjuk majd a kamadöntés tényleges eredményét és az új kamatszinteket, azonban a kommentár csak 2 óra múlva.
A levegőben benne van a meglepetés, vagy mindenki elkönyvelte, hogy valószínűleg nem nyúlnak a kamatokhoz?
Nem, 25 bázispont a várakozás igazából, ja. És ugye ez a várakozás is folyamatosan csökkent. Ugye ameddig a forint nem kezdett el gyengülni, azért még többen mondták, hogy még egy 50 bázispontos kamatvágás lenne. Azért én azt gondolom, hogyha nem lenne kamatvágás, az igazán nagy meglepetés lenne a piacnak. Az hozhatna szerintem egy abszolút pozitív folyamatot a pénzpiacokon, így a forint árfolyamán is. Még szerintem a 25 bázispontot is egyébként pozitívan fogadnák a befektetők, ugye a 7%-ra csökkenne ezzel a magyar kamatszint, az a régióban azért még így is nagyon magas, és hát látva azért a hazai inflációs pályát azért egy egész szép reálkamatot mutatna azért a magyar pénzpiaci szint.
Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, hát akkor kamat döntésre felkészülni.
Szép napot!
Szép napot, szia!
Sziasztok!
Deák Dáviddal beszélgetünk, üzletkötő. Ő mondta, hogy milyen hangulatban nyitott a tőzsde.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Lesz kérem szépen Gyereksziget, egy egész jó programot ajánlunk, és hogy mi mit kell róla tudni?
Most hétvégén. Sok-sok év óta. Ez egy...
Sűrű 3 nap lesz, ez biztos. És akkor erről beszélgetünk M. Horváth Veronikával, a Generáli Gyereksziget projekt szervezője. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Én már bele is gabajodtam a mondani valomba. Hányadik Gyereksziget ez az idei?
Ez nagyon nehéz a Covid óta meghatározni, úgyhogy ebben én is csak belebonyolódni tudok. De 2000-ben volt az első.
Tehát az jó régi, szóval már lehet tradicionálisnak nevezni.
Hát nevezhetjük, meg sokan felnőttek, akik a saját gyerekeikkel térnek vissza hozzánk, és ez nagyon jó. Nagyon jó lesz.
Mert ez arról szól, ugye, hogy az iskolai év végén, mindig az azt követő hétvégén, vagy talán kicsit mozgott egy időben, volt talán gyereknap, de most már talán néhány éve, ugye?
Hát ez ilyen, ez a szokásos szomorú vagy vidám történet, attól függ, hogy honnan nézzük, mert nagyon fontos, hogy van még Gyereksziget, de nagyon régen 6 hétvége volt a Gyereksziget. És akkor gyakorlatilag ez volt a nyár leghosszabb gyerekprogramja, akkor még az iskolai időbe kezdődött, gyakorlatilag a tettő pontját ezt erre a hétvégére érte el akkor is, amikor kezdődik a nyári szünet, és utána még egy kicsit belefolyt a nyárba. Uh-huh. De most 3 nap, ennek nagyon örülünk, hogy van a 3 nap. Ugye a Hajógyári Sziget nem titok, hogy a Gyereksziget a Sziget Fesztiválnak a kis tesója, úgyhogy ugyanazokat az értékeket próbáljuk meg áthozni a gyerekeknek, mint amit a Sziget Fesztiválon próbálunk a picit nagyobbaknak.
Aha, akkor lesz színpadsátor, punk rock megoldások, illetőleg zúzda.
És mit szoktál megmondani? Köldöknézős, zsíros hajú indirok. Vagy mit szoktál mondani, amikor engem húzol?
Elrontott frizorájú csőnacis derékre engedett gitárosok.
Ilyesmi.
Nagyon örülök, hogy egy életmunkájával ennyit sikerült átadni.
Nem, ez nem a Gyereksziget, ez a rendes Sziget.
Ez a Sziget hasonlat miatt húzunk csak ezzel, igen.
De rendes Sziget is ott. Nem, hanem hogy együtt lenni jó, hogy rengeteg programot próbálunk hozni a gyerekeknek és a családoknak, és hogy ők választanak belőle, hogy mitől érzik a legjobban magukat. Hogyha szeretnének elmennek a színpadhoz, gyanánk lesz Halász Judit koncert pénteken 16:30-kor, de vasárnap Kiskalász, Apacuka, délután Bábszínházak, Sárkány és az Ördög mesejáték, akkor a Batutták kalandjai, az égigérő fa, illetve pénteken 11-kor kezdünk a Kifli hajó koncerttel az Egészen Kicsiknek, aztán Gercsó Krisztián és a Pici Cív tánzenekar. Szóval nagyon izgi ez a nagy színpadunk, ott várjuk a nagy színpadra vágyó, bulizó fia, gyerekeket, uh-huh. és egyébként meg rengeteg-rengeteg program van, kézműves foglalkozásoktól elkezdve egészen ilyen természet közeli érzékenyítő programokig, van egy backjump, amit úgy képzeljétek el, de a kaszkadőrök beleugranak, és egy ilyen nagy felfújható párna, és azt ki lehet próbálni, akadálypályák, tömkelege, szóval mindenféle izgalommal várunk mindenkit.
Uh-huh. De ez fontos azért elmondani, hogy egy ingyenes programról van szó, tehát hogy a Sziget ellentétben ez ingyenes rendezvény. Mi alapján döntsön, hogy melyik nap menjen ki, akinek csak egy napja van például? Nézze át a programot?
Hát ez nehéz. Vagy... Szerintem a programon múlik leginkább, meg most azért nagyon nézem mindenki az időjárást, mert elég meleg hétvége lesz. Gondoskodunk arról, hogy lehessen vizet venni, meg árnyékban vannak nagyjából a programok, de azért így elkerülhetetlen a nap meg a meleg, úgyhogy ezt is érdemes megfigyelni, de egyébként minden program megy végig gyakorlatilag. Uh-huh. Gondolom, hogy a péntek egy kicsit csendesebb lesz, még akkor még azért van, ahol van iskola, meg szegényeknek évzáró, de utána egyből lehet jönni hozzánk.
Uh-huh. De már pénteken délelőtt indul a program.
Igen, 10-kor. 10-18 óráig.
Hát igen, itt egész héten már iskolák többségében komolytalan a program, még itt azért kisebbek is jöhetnek, úgyhogy szerintem igen, aki tud, annak érdemes akkor a pénteki napra hegyeznie. Természetesen csak miután a Millás reggeli véget ért.
Igen. Mennyire lesz fókuszban mondjuk a sport? Az mostanában amúgy is egy nagyon fontos tevékenység, pláne ugye a gyerekek keveset mozognak, mert a telefont nézik, és vagy a számítógépet prüntjölik, szóval erre mennyire figyeltek oda?
Van sportprogramunk, meg igazából nálunk nem nagyon lehet számítógépeket prüntjögni, tehát az egész rendezvény a domb körül, a játszótéren, a Kismeri, a Hajógyári szigetet, ezt tudja, hogy a K-híd körül a nagy rétig szóródnak szét a programok, tehát köztük is van távolság, de van egy ilyen Ninja Warrior pálya-szerű kalandpályánk, van egy olyan óriás ugrálóvárunk, ami maga egy sportprogram, mert hogy képzettek el a legnagyobb ugrálóvárt, amit ismertek, abból 4 darab egymás után fel van fújva, és gyakorlatilag egy hatalmas nagy pálya, amin végig lehet menni, de van tollaslabda, hát rekeszmászás, hogyha azt sportnak tekinthetjük, akkor ez, meg a Gimatlon Egyeslettel egy ilyen fejlesztő akadálypályánk is, tehát ugye ez elég sok programmal készül.
Akkor nézzük az érme másik oldalát, valamiféle információ technológia jelen lesz a szigeten?
Jelen, retro videójáték sátornak hívják, Commodore 64-es a legkomolyabb, ugye? A Commodore 64-es a legkomolyabb gépezetünk. Ki lehet próbálni azt, hogy az apukák, hogy mi mivel játszottunk.
Hát ott nem a gyerekek lesznek jelen, hanem az apukák.
Ott a gyerekek fognak
lászni, nyia, meg ilyenek ott
bandázni
lesznek.
Kin és vigyázni a szülőkre.
Jézusom.
Elképzelem ezt a helyszínt. Jó lehet. Mivel menjünk ki? Gondolom, tömegközlekedés elsősorban, de van ami járatsűrítés, vagy mi a legoptimálisabb futás, gondolom azért.
Tömegközlekedés. Mm-hmm. Igen, tömegközlekedéssel a legjobb, azért könnyen a hévtől könnyen megközelíthető a Hajógyári sziget. Van buszjárat, ami rövidít útvonalon bejön ugyan a Hajógyári szigetre, de nem olyan gyors, mint szokott, mert azért sokan próbálnak meg eljutni a Gyerekszigetre, úgyhogy én tényleg a hévet ajánlom a leginkább, de lehet jönni biciklivel, nagyon klassz kis bringa kikötőink vannak, meg valamennyire parkoltatunk is, tehát hogy így igyekszünk. Énkor egyirányosítjuk a szigetet, ez megint annak információ, aki ismeri, hogy gyakorlatilag a Mozaik utca felől lehet behajtani az és akkor a Árpád híd fele ki, tehát hogy így igyekszünk mindenkire figyelni, hogy ne álljon meg az egész város miatt.
Tehát K-híd be, és másik híd ki.
K-híd ki, kollégáink segítenek parkoltatni, ez ingyenes parkolás, hogyha figyelnek arra, hogy mit mondanak, akkor ez viszonylag kényelmesen és zökkenőmentesen megoldható. Uh-huh.
De akkor a bringa és a hév leginkább, amit ajánlhatunk.
Igen, azt szeretjük a legjobban.
Uh-huh. Oké. Nagyon szépen köszönjük.
És akkor sok sikert a lebonyolítás, az általában mekkora érdeklődés kíséri ezeket a programokat? Nyilván időjárás függő is, mert ha rossz idő van, stb. De most jó idő lesz, úgy tűnik. Általában ilyenkor nagy tömeg várható?
Igen, hatalmas érdeklődés kíséri a program. De nem mondok számokat, mert aki nem szeretett meget, az megijed. De hogy így úgy van, hogy tényleg több mint 50 program helyszín van a Gyereksziget-en. A gyereksziget.hu weboldalon érdemes böngészni, hogy mik vannak. És azért, hogyha valaki egy kicsit így elmélyültebb programot szeretne, vagy nem bírja annyira tömeget, megtalálja azokat a helyeket, ahol nincsenek olyan sokan. Nyilván az ilyen népszerű helyszíneknél sajnos sorba kell állni, az elkerülhetetlen, de találnak, tehát hogy így tényleg van mindenkinek mindenféle földi jó.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, sok sikert a Gyereksziget idei rendezvényeinek lebonyolításához.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Szép napot, szia! M. Horváth Veronikával, a Generáli Gyereksziget projekt szervezőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ez itt a kérdés, zenéjek-e vagy ne zenéjek, akkor nem zenéjek.
Elbeszélgettél magad, de hát hogy hirtelen ötlettel odébb húztad a zenét, akkor ez azt jelenti, hogy nem fog zenélni.
Nem, igen, vagy nem igen fogok zenélni.
Most már nem.
Mert még egy kis hallgató információs csokrot azért átnyújtanánk. Két balesetünk is van sajnos, a 11. kerületben a Hunyadi János utcán van az egyik, vagy úton, Hunyadi János úton befelé a Kondorosi előtt ott egy sáv járható, illetve az M5-ös autópálya kivezető szakaszán is baleset nehezíti a közlekedést. A Nagy Sándor József utcai felüljáró után a buszsávban van ez a baleset, illetőleg, hol is tartunk? Ja igen, hogy néhány hallgatói üzenet, mikor lesz a Millásban Sissi Kecs, kérdezi valaki. Én dolgozom ezen évek óta. Mérsékelt sikerre.
Én a Sissi Kecs és a Kommunárd összemosását azt...
Mint egy mashup?
Ellenzem. Nem. Egy mondatban. Tehát van némi színvonalbeli különbség. Tehát amikor így akkori stáger zenéket és tucat popot odarakod, szerintem a Kommunárd az egy másik polcon értelmezhető, de hát ez csak úgy egy mondatban mondtad, vagy említetted őket. De hát ez csak egy vélemény, egyéni. Aztán Andi Papír olvassa a híreket a 21. században, mint az ős emberek. Na hát. Még mindig úgy a legegyszerűbb egyébként, és a legkényelmesebb, és a legbiztosabb szerintem, úgyhogy valóban papíros olvasás megy, hogyha a technológiának az a része, amit nyomtatónak hívnak, ezt lehetővé teszi, néha előfordul, hogy ez nem működik, és akkor nem papíros olvasás van. A hallgatók soha nem bocsátják meg nekem a egyenáron váltalrom dolgot, ez már biztos. Én büszkén vállalom, hogy valóban az érettségi óta semmit nem foglalkoztam fizikával, és teljesen elfelejtettem, hogy ez hogyan működik. Nem volt rá szükségem, úgyhogy ezért lehet engem továbbra is ütni.
Még soha nem is deriváltál.
És
azóta.
Hogy jön a deriválás a fizikához?
Hát, hogy most az egy másik olyan ismeret, amit ugye kellett volna hát elsajátítanod.
A deriválás az még később is szembe jött, és azzal volt dolgom, de az egyenárammal kevésbé várjál. A csirke, azt még meg kell, hogy keressem.
A csirkevágó hidas SMS-t?
Igen. Hogy hívták azt a szakmát? Ami ott a legdurvább. Várjál, mindjárt megkeresem.
No, kérem szépen, utánunk jön Fejér Marian, Szilvási Zsuzsanna lesz a vendége, építő és vízépítő mérnök, de második fia, 26 éves Simi autista, 20 éve dolgozik az autizmus területén, Zsuzsa. Simi diagnózisát követően a Birminghami Egyetem autizmus szakán szerzett szakértői diplomát, majd az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karán tanult. Ne nézzél, boci szemekkel, 44 másodpercet van, Marian, sajnos, hogy én elmondtam ezt az egészet.
Jó, ezt most kikapcsolom.
Későbbi elnöki pozíciót töltött be, kérlek szépen, az Autisták Országos Szövetségében.
Jó, szóval Szilvási Zsuzsáról beszélsz, és egyébként az ő saját személyes történetükről fogunk beszélgetni, ő egyébként nagyon-nagyon sokat tett ezen a területen, hiszen, mint minden, nálunk alulról jövő kezdeményezésben tud működni, mikor tapasztalati szakértők, tehát mondjuk autistákat nevelő szülők kezdenek el foglalkozni a dologgal. Zsuzsa ebben nagyon sokat tett, és az ő történetük lesz. Aztán a második órában arról is mondtál már valamit?
Nem.
Ott pedig Vásárhelyi Orsolya lesz, akivel arról fogunk beszélgetni, ez AI dolog, úgyhogy ezt nekem muszáj megnéznem, mert mit tudom én fejből, hogy kell ezt mondani.
A generatív AI technológia fejlődése drasztikus hatást gyakorol.
Mondjad.
Szinte mindenre beleértve a munkaerőpiacot, a tőzsdéket.
A Marian papírját, hogy honnan tudod?
Hogyan használható az AI az oktatásban? Hogyan a kutatásban? Milyen hatása van annak a közösségi médiában? AI botokkal találkozunk. Hogyan alakítja át, és hogyan befolyásolja a technológia a véleményünket? Erre
most
fog vásárolni.
Most aztán mindenki már, ha kíváncsi lett.
De egyébként nem volt elég figyelemfelhívó?
Tök jó. De az írás, igen, a hangsúly. De hogy tényleg nagyon jó történeteken keresztül fogja elmondani az Orsi, hogy hogyan alakult. Tehát, hogy mondjuk egy chatbottal beszélgetsz, és kapsz valamilyen információt, az hogyan hat rád, és egyébként hogyan ferdítheti a valóságot, vagy hogyan lehet ezt jól használni. Érdekes lesz.
Az üzenet, amivel pedig tartoztunk, a csirkevágóhidon a legdurvább meló a belsőség lapátoló a pinyóban.
Köszönjük szépen, Gábor! Mindenkinek megcsináltad a napját ezzel
Gábor,
az
sokadik
üzenettel.
Napja vezetted a műsorát.
Nehéz ilyenkor azt gondolni, hogy a bélflóra egészsége döntő jelentőségű lehet a nemzetgazdaság szempontjából, miképp a mesterséges intelligencia és egyéb haladó technológiák alkalmazása is az, ha ezekre nem figyelünk, és az alvás minőségünkre nem vigyázunk, akkor bizony sosem érjük utol Bulgáriát. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek tartalmas és legfőképpen eredményes szép napot. Holnap reggel millás reggeli. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.